Minden ember valaki, minden embernek van egy gazdája. Minden ember tartozik valakihez. És hogy ki az ember, ki vagy te, ki vagyok én, azt az határozza meg, hogy ki irányítja a gondolatainkat. Egyszerű meghatározás, egyszerű kijelentés, bárki megértheti ezt. Tehát mindenki valaki, és mindenki azé, aki meghatározza az ő gondolatait, aki irányítja az ő gondolatait. És hogyha az ember arra kíváncsi, hogy ki ő, azt nagyon könnyen meg tudja állapítani, hogyha megfigyeli, hogy ki vagy mi irányítja az ő gondolatait. Reggeltől estig, utána az ember fel kell, egész addig, amíg lefekszik, ki vagy mi irányítja az ő gondolatait. Azé az ember. Persze emberi módon mondhatjuk azt, hogy lehetséges, hogy az asszonynak a férfi irányítja a gondolatait. Régebben ez így volt. Legalábbis. Most már a törvény el van taposva. Nem így van. Másképp van. Amíg nem volt internet, nem volt elektromos áram, a családban az asszony gondolatait a férfi irányította többnyire. És az asszony irányította a gyermek gondolatait. A gyermekek az asszonyé voltak. Az asszony a férfié volt. És jó esetben a férfi követte a törvényt, Isten törvényét, és ekképp a család biztonságban volt. Ez működött a klasszikus házasságokban. Ahogy Pál apostol is mondja, hogy az asszony feje a férfi feje a Krisztus. Egészen pontosan a törvény. Ez működött. Nem hiába mondja, hogy fej. Az asszonynak a feje be volt kötve kendővel, és az azt reprezentálta, hogy ő tekintély alatt van, a férfi tekintélye alatt van, az ő fejebe van födve. Az asszony már nem azt gondol, amit akar, hanem azt gondol, amit ő gondolhat, mert ő törvény alatt van. A házasság törvény alatt, a férfi törvény alatt. A férfi feje is be van födve kalappal, aminek a jelentése az, hogy a társadalmi hierarchiával az ő feje is be van födve. Tehát fölötte van a rendőr, vagy a polgármester, vagy a képviselő, vagy az elnök, és a király. Tehát mindenki fejebe van födve. Ahogy a férfi fejét, a férfi gondolatait irányítja a rendszer, a társadalmi struktúra, amiben benne van, úgy a nő gondolatait irányítja a férfi, és a gyermek gondolatait irányítja a nő. Ez az Ádám és Éva által létrehozott rendszer. Itt az Édenen kívül ezt Isten megengedte. Azért engedte meg, hogy szembesüljünk azzal, hogy mit jelent uralkodni, milyen uralkodni, emberként uralkodni. Isten ezt nem akarta, hogy mi uralkodjunk. Lábbis nem úgy, hogy egymás fölött uralkodjunk. Ha akarta volna, akkor Jézus nem mondta volna azt, hogy látjátok, hogy a világban az emberek uralkodnak egymás fölött. De közöttetek ez ne így legyen, hanem aki nagyobb közöttetek, az a többit szolgálja. Tehát abban ismerszik meg, azáltal ismerszik meg, hogy valaki nagyobb, hogy szolgálja a többit. Eledelt ad a többieknek. Nem uralkodik fölöttük, hanem szolgálja. Ételt szolgál fel a többieknek, vagy bármilyen módon, ahogy neki van lehetősége. Istentől kapott bölcsessége, szolgálja többieket. És ez nyilván mind Isten dicsősége. Tehát Jézus a legnagyobb volt, és ő mindenkit szolgált. Ő mindenkinek a szolgájává tette magát, sőt, meg is halt mindenkiért, aki hajlandó szembesülni a bűneivel. Tehát engedte magát megölni, és magát ő folyton megürestette. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem szolgált mindenkit. Ez volt a Jézus, aki itt a földön megszületett. Aki felment a mennybe, és a mennyben van. És aki eljön ítélni élőket és holtakat, ő már az ítélet Jézusa. Ő már nem szolgál, úgymond, ahogy szolgált akkor, hanem ítéletet mond az ő szavai által mindenki fölött. Aki kapott lehetőséget el az életre, mindenki fölött ítéletet mond, és ezt csak ő mondhatja, mert Isten neki adta át az ítéletet. Ez itt mondta azt is, hogy ő senkit nem ítél, nem kárhoztat, mert nem azért jött, hogy károsztassa a világot, hanem hogy a világ megtartassék általa. Mindazonáltal van nekünk, aki károsztasson minket, az a beszéd, amiket ő mondott, az utolsó órában mindenkit az fog károsztatni, akit nem érdekelt az élő Isten szava, aki a saját feje után akarta élni az életét. Térjünk vissza oda, hogy mindenki valaki, mindenkit irányít valaki, mindenki azé, aki az ő gondolatait irányítja. Földi értelemben a nő a férfié, a gyermek a nőjé, és a férfi a törvényé, a császári, mondjam azt. Így történik a földi hierarchia. És közben nekem bevillant az, hogy az Úristen megengedte a házasságot, és az jó dolog, a test miatt jó dolog a házasság. A házasság miatt főképp jó dolog a házasság. Mert a házasság ugye törvényben történik, és test értelemben, hogy igazából a nő a férfié, de a férfi is a nőjé. Tehát nem szabad sem a férfi, sem a nő test értelemben. És ez jó, azért jó, mert hogyha az embernek a teste rabságban van, már pedig a házasság rabság, jó rabság, olyan rabság, ami a testet mindenképpen megköti, megkötözi, törvényben tartja. És amikor véget érnek a mézes hetek, vagy hónapok, vagy évek, akkor a rabság ugye az továbbra is megmarad. Egész a halálig, a test haláláig a rabság megmarad. A test rab, az asszony teste rab, és a férfi teste úgy szintén rab. Azonban a test rabsága azért jó, mert a lelket arra motiválja, hogy megkeresse a szabadságot. Tudnélik, a szabadságot könnyebb megtalálni a test rabságában, mint a test szabadságában. Mert akinek a teste szabad, például az én testem szabad. Nekem nagyobb veszélyben a lelkem, ilyen szempontból. Az én testem szabad. Bármit csinálhat. Majdnem bármit csinálhatok. Engemet nem köt a házasság törvénye. Jóformán semmilyen törvény. Egyébként jóformán semmilyen törvény nincs a mai világban. Most már minden meg van taposva. Engemet nem köt semmi. És ez veszélyes. Olyan szempontból veszélyes, mert megkísért engemet könnyebben. Megkísért az ördög, hogy testi módon éljen meg a szabadságomat. Azonban, hogyha én testi módon élem meg a szabadságot, a lelkem elveszíti a szabadságot. A testnek a szabadsága, hát mondjam úgy, hogy nem éppen egyenlő a kárhozattal, azonban a test szabadsága a kárhozat irányába viszi a lelket. Mert a test rabságában a lélek hamarabb megtalálja a szabadságot, mint a test szabadságában. Ez itt mondja Ézsaiás próféta, hogy a szenvedés által a lélek látni fog. A házasság a szenvedés. Ez van megírva. Persze a modern ember ezt kijátsza. Pénzzel meg, tudjuk mivel. Nagyon sok dolog van, amivel az ember kijátsza a szenvedést. A jó szenvedést, ami hasznos szenvedés. Kijátsza az ember. Azt is mondja mindenható Isten, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Akinek a teste rabságban van, meg van kötve, babiloni fogság, egy házasság rabsága, egy betegség rabsága, bármilyen rabságban van a test, az arra kényszeríti a lelket, hogy sóvárogjon a szabadságra, szabadság után. És ez a sóvárgás, a lélek sóvárgása elhozhatja számára a az igazságot, a Krisztussal való találkozást és közösséget. Ezért jó a rabság. Most, ha belegondolunk abban, hogy az egész világ szabadságot hirdet, az elbukott földi világ, az emberi világ szabadságot hirdet, szerinted miféle szabadságot hirdet, és nem csak a, mondjam azt, a materiális világ, hanem még a vallásos világ is, miféle szabadságot hirdet, a te szabadságát. Olyan világot élünk, hogy Isten és Jézus nevében hirdetik a test szabadságát. Istennek az áldásait, a földi áldásait hirdetik. A test kényelmét hirdetik, a test szabadságát, a test jólétét hirdetik, még a vallások is. Isten és Jézus nevében. Mekkora veszélyben van a lélek? 2025. decemberében. Olvastam egy kommentet, valaki engem egy számon kért, hogy mikor történik az, amit mondtam. Én nem válaszoltam semmit, mert nem láttam értelmét, mert láttam, hogy nincs abban az állapotban az a személy, hogy megértse, mert fel van fúvalkodva a pökhendi. Legutóbb, amikor ezt kérdezte valaki tőlem, hogy mikor lesz az, amiről beszéltem, akkor pontosan az ő családjában történt az, amiről beszéltem. Ott kezdődött. Tehát az ember annyira a testi szemeivel lát, hogy a lelki szemei teljesen vak. Vakok. Be vannak vakulva. Tehát nem látja, hogy amiről beszéltem, az történik. Sokkal nagyobb a veszély, mint gondoltuk. Mert hogyha háború volna, tehát háborús időt élnénk itt Romániában, tegyük fel, az kisebb veszély volna a lélek számára, mint az, hogy minden oké. Tehát látszólag minden rendben van. Tehát a test rabsága a lélek szabadságát tudja eredményezni. De ma már nincsen rabság a test számára. Maximum, hogyha az embernek van szerencséje betegeskedni, úgy van valami rabság a test számára, és a lélek arra kényszerül, hogy keresse Istent, meghallja Istent. De még arra is, még úgy is kicsi az esély, mert az történik, hogy a léleknek a figyelmét egy képernyő el tudja teljesen vinni, terelni Istenről. Tehát ma már a beteg ember sem kényszerül arra, hogy meghallja Istent, mert egy millió irányból jönnek az információ halmazok feléje, és egész addig szipolyozzák az ő lelkét, amíg meghal, amíg elsorvad. A rokonok, az ismerősök, a családtagok, ha valaki megbetegszik, akkor beviszik a kórházba a fenevad képét, utána a telefont, a számítógépet, a laptopot, hogy ne unatkozzon a szegényke, hogy nehogy véletlenül a lelke lásson. Így van a pokolba taszítva sok lélek a rokonok által. Hogy amikor valaki a kórházba kerül, és a szenvedés közben Istenhez kiálthatna, és Istennek kiválaszolna, és a lelke látna, akkor a szeretet nevében, a családiasság nevében megviszik hozzá a telefont, vagy a laptopot, a telekommunikáció eszközét, vagy pedig ott a televízió. És nincs lehetősége arra, hogy elcsendesedjen, és a csendben valamiképp meghallja Isten szavát, vagy akár szembesüljön azzal, hogy mi okozta neki a betegséget. Nincs erre lehetőség. Hát ennyit arról, hogy még a test szabadság vesztése sem garancia arra, hogy a lélek látni fog. Mert noha a test elveszíti a szabadságát, a szemek, ugye a testi szemek és a fülek továbbra is szabadok, szabadosak. Azt csinálnak, amit akarnak. Azt hallanak, amit akarnak. És azt néznek, amit akarnak. Így a testnek a szabadsága megmaradt a szemek és a fülek által. És a lélek továbbra is veszélyben van. Térjünk vissza a kérdésre, hogy kié az ember? Kié vagyok? Kié vagy? És a válasz a kérdése pedig az, hogy azé, aki irányítja a gondolataidat. Ébrenléti állapotban, aki irányítja a gondolataidat, azé vagy. Lehet a feleséged az, lehet a férjed az, lehet egy valóságshow az, lehet egy film az, vagy bármi a telefon képernyőjéről, bármi lehet, ami irányítja a gondolataidat, azé vagy. Most bármilyen furcsán hangzik, ha hallod ezt a felvételt, te az enyém vagy. Tudom, hogy furán hangzik is, pofátlan kijelentés, de az igazság, mert te, amíg most rám figyelsz, addig te istenén biztos nem lehetsz. Nem lehetsz isteni. Esetleg ez a gondolat, ugye, kicsit megpofosz, hogy ébredj fel, mert amíg te engemet hallgatsz, Isten te nem hallod. Noha én Isten lelkéből szólok, és Isten lelkéből osztom meg a bizonságokat, legfőképp azokkal, akik még nem találkoztak Istennel, de akik találkoztak Istennel, azok számára, némelyek számára az én szavam figyelemelterelés. Most lehet, hogy az én szavam jobb annál, mint hogyha valami mást nézne az ember, vagy mást hallgatna, amivel szintén eltereli a figyelmét Istenről. Én itt legalább egyenesen is őszintén elmondom, hogy figyelj meg most ebben a momentumban, te nem vagy isteni, úgymond. Te nem vagy isteni, mert engemet hallgatsz, nem a szent lelket hallgatod, aki több, mint én, sőt, aki több, mint Jézus. Olyan értelemben, hogy Jézus maga azt mondta, hogy szükséges, hogy ő elmenjen az atyához. Mert különben nem jön el a Szentlélek. A Szentlélek olyan értelemben több, mint Jézus, hogy a Szentlélek által az embernek élő kapcsolata van Istennel. Amíg Jézus az apostolok között járt, addig az apostolok ránéztek az ő földi és testi ábrázatára. Ezért nem hallották Istent személyesen, addig még nem kaptak szent lelket. De miután Jézus meghalt és feltámadt, és miután végül felment a mennybe, ők megkapták a szent lelk ajándékát, ami azt jelentette, hogy őket személyesen vezette a mindenható Isten. Aki hallja ezt a felvételt, azt nem vezeti személyesen a mindenható Isten. Téged most ebben az órában az Istenem nincs agyvezessen, mert engemet hallgatsz. Tehát te az enyém vagy. És persze, ha lejár az a felvétel, akkor már nem az enyém leszel, hanem valaki másé. Ugye? Meghallgatsz egy másik bizonságot, vagy pedig egy filmet nézel meg, egy valamilyen szórakoztató műsort nézel meg, utána egy másikat, és egész addig, amíg ugye elalszol. És akkor, ha csinálsz egy számvetést, hogy mit is tettél egész nap, és az a számvetés teljesen őszinte, akkor lehet, hogy igen, mondasz, hogy hát én egész nap kurválkodtam. Összefeküdtem mindenkivel. Sorjára. Szépen sorjára. Összefeküdtem a kiáltószóval. Hallgattam még valami mást is. Aztán megint hallgattam valamit. És állandóan irányítva volt az én gondolatom, de nem Isten által, nem Istennek a lelke által, hanem emberek által. Na most, mint tudjuk, az Úristen megengedte, sőt arra hívja az ő gyermekeit, hogy tegyenek bizonságot az ő szaváról. Mondják el, hogy ők mit kapnak Istentől, mit látnak, mit kapnak, hogy azáltal tegyék kívánatossá az Istennel való személyes kapcsolatot. Tehát Isten megengedte, hogy valaki, aki éppen igazság kereső, el van tévejedve, vagy szenved, és nem tudja, hogy miért szenved, hallgassa az én bizonságomat, vagy a bizonságtevők bizonságait. A kérdés az, hogy az, hogy az Úristen megengedte ezt nekünk, ezzel mi élünk, vagy visszaélünk. Élünk, vagy pedig visszaélünk ezzel lehetőséggel. Az élés az, amikor hallgatom addig, amíg szükségem van, hogy a lelkem ébredjen fel, a lelkem sóvárogjon, mint a szarvas, a hűs források után, ugye, a hűs vizek után. Tehát a bizonságnak a lényege az, hogy aki hallja a bizonságot, az kezdjen sóvárogni, kezdjen vágyni arra, hogy Isten őt is vezesse, hozzá is beszéljen. Adjon neki is minden nap kenyeret, lelkiledet, táplálékot, és kösse a figyelmét, egészen pontosan szabadítsa fel a figyelmét, de fel hova, a mennyek országába, nem be a világba, a külső sötétségbe, hanem fel a mennyek országába, szabadítsa fel a figyelmét. Hogyha az ember arra használja a bizonságokat, hogy bekábítsa magát, mert ez lehet az én bizonságom, a kiáltószó is lehet olyan, mint egy csík kokain este. Egész nap szolgáltad a mammont, a sátánt, a pénzt, az anyagiakat, a földieket. És hogy megnyugodjál, meghagadsz valami bizonságot a kiáltószón. De ez hazugság, mert Isten nem erre hív, hanem arra, hogy őt kívánt ismerni, hallani, neked legyen kenyered minden nap, hogy ő irányítsa a gondolataidat, ne a kiáltószó. A kiáltószó az a meghívó némelyek számára, vagy a bizonságtevők bizonságai a meghívó azok számára, akik még nem hallották Istent mostanig, de akik arra használják a kiáltószót, vagy a bizonságokat az interneten, hogy aludjanak, semmivel sem különbek azoknak, akik elmennek templomba aludni. Sőt, még azt is lehet mondani, hogy aki templomba jár, az kisebb veszélyben van, mert ő csak egy órát alszik Isten nevében. De lehet, hogy valaki naponta alszik egy órát, vagy akár ötöt Isten nevében, nem hetente. Egy romkatolikus hetente egy órát alszik Isten nevében, körülbelül. De lehet, hogy aki a bizonságokat hallgatja, de ő nem akar újjászületni, és nem kívánja, hogy Isten beszéljen hozzá, hogy Jeremiás által mondja, hogy kiálts hozzám is, válaszolok neked, hatalmas dolgokat mondok is, megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Aki nem vágyik erre, az lehet, hogy naponta alszik egy órát, vagy több órát naponta Isten nevében. Akkor ki van nagyobb bajban? Az, aki hetente alszik egy órát Isten nevében, vagy pedig az, aki naponta alszik egy vagy több órát Isten nevében. Kemény gondolatok, és ugye én most fizikai értelemben én magam ellen beszélek. A kedves hallgatóért magam ellen beszélek. Nem én fogom megmondani, hogy ki meddig hallgassa a kiáltószót, mennyit hallgathatja, hanem egyszerűen csak elmondom, amit el kell mondjak. Így tisztességes. És hangsúlyozom, tehát ha valaki nagyon kezdő, valakit most vonz az igazság, Istennek a lelke vonz, és megtalálta a kiáltószót, és hallgatja. Volt, aki naponta hallgatta több órán keresztül, és közben Isten őt meggyógyította, tehát bizonságot tett arról, hogy az igaz, amit hall tőle általam. De ugyanakkor az Úristen elvárta tőle is, hogy vágyakozzon arra, hogy őt hallja, tőle kapjon eledet, tőle kapjon kijelentést, látást, megértést, álmot, és ő is dolgozzon a szőlőben, az aratásban. De sokan ezt nem akarták, nem akarják. És ezért mondtam azt, hogy én nem fogok felelősséget vállalni senkiért. Azért vállaltam felelősséget, hogy a figyelmeztetést elmondjam, amit Isten a szívemre helyez naponta, amit kapok megértést, elmondom. Ha valakinek békessége van arra, hogy hallgassa meg, azt hallgassa meg, de mindenkit arra bátorítok, hogy keresse az Úristennel való személyes kapcsolatot, mert különben az történik, hogy Isten nevében vagy elszakítva Istentől, akár a kiáltószó által is. Ami még érdekes, és amit így megláthattam, az, hogy az ember gondolata csapong, állandóan csapong. Az én gondolatom, amikor bizonságot teszek, magamét teszem, pontosan, mint Jézus, magamét teszem a bizonságot, ami hasznos, másnak is, nyilván, de magamét teszem. Amikor bizonságot teszek, akkor a gondolatom nem tud ide-oda szaladgálni, nem csapong, hanem megvan zabolázva az én gondolatom Istennek a szent lelke által. Ugyanez a helyzet az imával is, akkor az ember imádkozik. Most én úgy is mondhatnám, hogy online fohászkodom, imádkozom. Tehát nyilvánosan imádkozom. Amit ad a mindenható Istennek a lelke, azt hangosan kimondom. Amikor az ember imádkozik, akkor az ő gondolatát Isten irányítja. Én hiszem azt, hogy a bizonságtétel imádság. Azonban én, amikor befejezem ezt a felvételt, én nem szakíthatom meg az imát, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok, virasszatok, világítsatok, szüntelen imádkozzatok, hogy kísértetben essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Tehát az ima szüntelen kell történjen, pontosan úgy, hogy le van írva a legelső zsoltárban, egyes számú zsoltár, hogy boldog ember az, aki Isten szavában tönyörködik, tehát nem jár a hitetlenek útján, a tévelgők útján nem jár. Testi emberekre nem hallgat, nem foglalkozik velük, hanem Istenre figyel, és az ő szaván elmékedik éjjel és nappal. Az én embernek a lelke termő lesz, teremni fog az ő lelke. Olyan, mint az a fa, amelyet a folyóvizek mellé ültettek, amely idejekorán meghozza a gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen, mondja mindenható Isten. Tehát, amiről szó van, amiről szól az új szövetség, az evangélium, az, hogy minden ember bemehet a szentek szentjébe, aki leszámolt a bűneivel, aki kívánta meglátni és elhagyni a bűneit, aki kívánt újjászületni, aki azt megkapja ajándékba, mindenki bemehet a szentek szentjébe. Tehát aki bement a szentek szentjébe, annak már nem a pap bácsi hozza elő Isten szavát, nem is a kiáltó szó, hanem ő maga hallja azt, és ő maga cselekszi azt. Ez Istennek a tökéletes akarata, és így tudja az ő gyermekeit teljesen átformálni, átváltoztatni, hogy nem csak éjjel, hanem nappal is irányítja az ő gondolataikat. Mert különben az embernek a gondolata össze-vissza járkál, csapong, és keresi, hogy miben kapaszkodjon bele. Hopp egy bizonság, hopp egy telefonhívás, hopp egy üzenet, és össze-vissza pattog az ember gondolata. És azt mondja Pál apostol által az Úristen, hogy mi a józanság lelkét kaptuk, nem a téboly lelkét. A józanság, ékesség lelkét kaptuk. Nem össze-vissza csapongunk, hanem van egy ékessége, a Szentlélek munkájának van egy ékessége, ami életünkben, feltéve, hogyha ráfigyelünk. És így tud megtörténni az, hogy az ember bekerül abba az állapotban, hogy az ő lelke békességben van Istennel. Erre van egy modern fogalom, amit hallottam egy bizonságban, és ki sem mondom azt a fogalmat. Nem azért, mert a fogalom hibás, nem a fogalommal van a baj, hanem azzal, hogy az a fogalomhoz nem a Krisztusnak a lelke kapcsolódik, hanem az ezotéria, a New Age. Tehát inkább én azt mondom, hogy Istennek a gyermeke bekerül abba az állapotba, ahol ő békességben van Istennel, majd hogy nem harmóniában, összhangban van, együtt lép Istennel, és így van békessége, mert benne van az Atya lelkében, még a vécére is az Atyával megy, Istennek a lelkével megy, vagy mosakodni, vagy vásárolni, mindenhova Istennek a lelkével megy. Tehát békességben van, összhangban, harmóniában van az Isten lelkével. És ezt akarja nekünk Isten felkérni. Most nyilván, hogyha a kezemben van a telefon, és az fel van hangosítva, bármikor bele csiripelhet az én lelkembe, az ember szerintem tényleg mindenki szíve elmegett a szavakat, de én többször jártam úgy, hogy véletlenül a telefont felhangosítva hagytam, mert felúthangosítva valamit, vártam egy hívást, és úgy maradt a telefon, és neki fogtam beszélni, vagy élőadást csináltam, és telefon közül megszólalt is, és szinte megölt a lelket. A telefonnak a frekvenciát, amit én kaptam Istentől, úgymond, azt a hullámhoz majdnem kinyírta, tehát kitökkentett. még így is néhogyha készítek egy felvételt is, a kutya beleugat, még az is megzavar, nem hogy egy telefonhívás. Ezért is javasoltam azt, hogy mindenki szívleljen meg, de nem biztos, hogy még felvétel készítése közben is a telefon hangos üzemmódba kell legyen, mert van egy olyan opció, hogy, hogy ne zavarjanak. Ilyen opció a telefonon. Az én telefonom mindig ebben az üzemmódban van, mindig. Ritkán van hangos üzemmódban. Tehát hogyan mondjam azt, hogy én Istennek a gyermeke vagyok, és az ő lelkében vagyok is, és vele vagyok, amikor hagyom, hogy a telefon bármikor bele csiripeljen, bele vibráljon az én lelkembe. Persze mindenki azt csinál, amit akar, tehát én ezt kívánom alázattal mondani, és nem szeretnék nagy képű sem lenni, csak elmondom, hogy jártam néhány alkalommal, amikor a telefon fel volt hangosítva, sőt hallom, hogy némely bizonságtevő egy nagyon jó tartalmat akar elmondani, felmondani, és közben bele zúg, meg bele csípel a telefon az ő mondandójába. És tudom, hogy neki sem túl kellemes az. Most nem tudom, hogy ki, hogy van ezzel, engemet meg tud zavarni. Ez az igazság. Én nem tagadom. Ha valaki úgy van, annyira lélekben tud lenni, hogy nem zavarja meg, hogy a telefon közben elkezd hangosan muzsikálni, én annak örvendek. Én nem vagyok abban az állapotban, az biztos. A régiség nem tudom, mennyire számít. Több mint 10 év, nem tudom, az mennyire számít. De én több mint 10 év után sem vagyok abban az állapotban, hogy engemet ne zavarjon meg, hogyha a telefon elkezd muzsikálni, miközben én beszélek, miközben lélek által próbálok beszélni. Mert amikor az ember lélek által beszélget, akkor ő nem gondolkodik, nem agyból beszél, hanem engedi, hogy az Istennek a lelke szóljon ő általa, de azt nem szakíthatja meg sem a kutyaugatás, sem pedig a telefon, sem mit tudom, egy arató csiplőgép. Szóval azé vagy, aki irányítja a gondolatodat. Mindenki, minden ember azé, aki irányítja az ő gondolatát. Amikor Pál apostol beszélt az emberekhez, a rómaiakhoz, vagy a korintusbeliekhez, vagy bárkihez, vagy én, hogyha beszélek valakivel, az ember az enyém, mert én adok neki valamit, amit a mennyből kaptam. Amikor Pál apostol beszélt az emberekhez, azok az emberek, az a gyülekezet, a Pál apostolé volt. Azonban ő is elmondja, hogy ez nem lehet így, ez csak az elején lehet így. Amíg az ember a tej eledelt megkapta, amire szüksége volt, de utána már neki is szükséges, hogy ő táplálkozzon az atyától személyesen. És nyilván az Úristen megmutatja, hogy ez hogy lehetséges. Ha valaki ezt gyakorolja, annak Isten megadja, hogy az ő szavában legyen, az ő lelkében legyen, a nap 24 órájában, egész addig, amíg véget ér, a föld ideje lejár. Most gondoljunk arra, hogy amikor Jézust Poncius Pilátus kérdezte, foggatta, akkor Jézus némely dolgra válaszolt, némely kérdése válaszolt, de nem minden kérdése válaszolt. Tehát nem hagyta irányítani magát Poncius Pilátus által. Pedig azt mondta, hogy nem tudod, hogy nekem van hatalmam téged megölni, vagy pedig szabadon engedni. És mondta, hogy nincs felettem hatalmat. Csak amit Isten neked megengedett, az én mennyei atyám engedte meg neked. Neked nincsen hatalmat felettem. És nem válaszolt tovább. Tehát nem válaszolt mindenre Ponciusnak. Miért? Azért, mert nem engedte Jézus az ő gondolatát, az ő lelkét Poncius Pilátus által irányítani. Vagy amikor megkereste őt Nikodémus, aki mondott neki valamit. Jézus nem arra reagált, amit mondott neki Nikodémus. Tehát nem engedte az ő gondolatát, az ő lelkét irányítani Nikodémus által. Hanem ő azt mondta Nikodémusnak, Istennek a lelke által, szent lelke által, amit hallania kellett Nikodémusnak. Tehát Jézus nem Nikodémus kérdésére válaszolt. Válaszolta az, hogy fontos újjászületni, hanem Isten lelkének. Isten azt mondja, én azt mondom, amit az atyám parancsol. Azt cselekszem, amit az atyám parancsol. ti is, hogyha azt cselekszek, amit én nektek parancsolok, éltek, örökön éltek, és ez a szabadság, emberek. Amikor a gondolatomat semmi sem irányítja, semmi és senki, csak az élő Isten, és nyilván hűség nélkül, az atyával szembeni hűség nélkül nincs szabadság. Csak ilyen YouTube-ozás van. Az Isten lelkével szembeni hűség nélkül nincs szabadság. Csak bizonságtétel hallgatás, meg ilyen svéd asztal. Mert most tényleg oda vagyunk kerülve, hogy most már van egy ilyen bizonság svéd asztal a YouTube-on, az interneten. Bőségesen lehet válogatni, össze-vissza kajálni, egészen gyomorontás lehet kajálni bizonságokat, amiben van igazság, van nyomorúság, van fájdalom, van minden. De kiválóan eltereli az ember figyelmét Isten lelkéről. És ezekben az időkben mindenkinek arra lenne szüksége, hogy hallja az atyát, az ő lelkét. Hisz ez a lényege a Jézus tanításának, a Jézus áldozatának. Ő vállalta azt, hogy az összes terhet leveszi rólunk a bűneink terhét, amit mi elkövettünk, az összes bűn terhét lette rólunk. Ő szenvedett, mert a bűn szenvedést, halált von maga után. A bűn betegséget, szenvedést és halált von maga után. De ezt Jézus mind magára vette. Értem és értel is mindenkiért, aki hajlandó szembesülni azzal, hogy azt a szenvedést ő érdemelte volna. Tehát ő leveszi rólunk a terhet, minden terhet, az összes bűn terhét, csak azért, hogy mi is hallhassuk Istent. Ő ezt ajándékba teszi, ajándékba adja ezt nekünk, ajándékba. Nem pénzért, nem egy biblia tanfolyam által, hanem ezt ő ajándékba adja, bárkiről leveszi a bűnök terhét, bárkiről, aki hozzáfordul, mindenkiről leveszi a bűnök terhét, a lelkéről, hogy a lelke megélénküljön, megelevenedjen, és hallja Istent. Mert azért nem halljuk Istent, mert a lelkünkben van árnyékolva bűnökkel, amiket ottan halmoztunk, és nem halljuk őt, és csak süllyedünk és süllyedünk a fájdalomba, a depresszióba. És ő, ha hozzáfordulunk, leveszi a bűneink terhét, az összest. Kifizette a váltságdíjat a bíróságon, az óvadékot. Szabadon távozhatunk, a lelkünk könnyű, és hallhatja Istent. A kérdés az, hogy ezzel a szabadsággal mi mit kezdünk. Visszamegyünk a bűnbe, mint a 9 leprás, vagy pedig vele maradunk, őt követjük, Szent Lélek által követjük őt, ő beszél hozzánk, Szent Lélek által, és szabadok vagyunk. Azt a szabadságot adta meg nekünk, kínálja fel számunkra, amely szabadságot ő magával hozta, magával hozott, és megmutatta. Tehát ő is szabad volt, mert ő az ő gondolatát nem az anyja befolyásolta, nem József befolyásolta, nem a rabbi befolyásolta, nem Péter befolyásolta, nem Poncius Pilátus, és nem a papok befolyásolták az ő gondolatát, hanem Istennek a lelke, senki más. Ez a teljes szabadság. Erre mondja, hogy kérjetek is, adatik néktek, kérjetek Szent Lelket, és adatik néktek, mindenkinek, ad Isten, bőségesen, aki vágyik arra, hogy megismerje az igazságot, és egyé váljon, egyesüljön az igazsággal, az élő Isten szavával, az Úr Jézussal. A kérdés az, hogy te kié vagy, ki irányítja a gondolatodat, vagy mi irányítja a gondolatodat.